Ezt mondom az Úrnak, én Uram vagy Te, feletted való jóm nincsen. Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van Te nálad, a Te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk, a János írása szerint való Szent Evangélium 16. részéből, a 16. rész 16. versétől a 23. versig terjedő igeszakaszból. Ezt mondja Jézus, egy kevés idő, és nem láttok engem, és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem, mert én az atyához megyek. Mondának azért az ő tanítványai közül egymásnak, mi az, amit nékünk mond? Egy kevés idő, és nem láttok engem, és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem, és mert én az atyához megyek. Mondának azért, mi az a kevés idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit mond. Megérti azért Jézus, hogy ők akarnak kérdezni valamit, és mondanékik. Arról tudakozzátok-e egymást, hogy azt mondtam, egy kevés idő, és nem láttok engem, és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem? Bizony-bizony mondom néktek, hogy sírtok és jajgattok ti, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, hanem a ti szomorúságotok örömre fordul. Az asszony, mikor szül, szomorúságban van, mert eljött az ő órája. De mikor megszüli az ő gyermekét, nem emlékezik többé a kínra az öröm miatt, hogy ember született e világra. Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátnak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától, az én nevemben megadja néktek. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged a mai vasárnapért. Köszönjük neked, hogy itt lehetünk ezen a napon a te szent házadban. Köszönjük neked, hogy az elmúlt héten velünk voltál utainkon, te voltál a mi őriző pásztorunk, te gondoskodtál a mi testi, lelki szükségleteinkről. Köszönjük neked, hogy most is van üzeneted, élő igéd a mi számunkra. Köszönjük neked a te legnagyobb ajándékodat, az Úr Jézus Krisztust. És köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te nem hagysz és nem hagytál magunkra bennünket, nem hagytál minket árván, hanem eljöttél hozzánk, és most is kész vagy eljönni, megmutatni a te hatalmadat, a te dicsőségedet, a te szépségedet, a te szentségedet. Szeretnénk valóban a te jelenlétedben, a te erőteredben lenni, szeretnénk feltöltekezni és megelégedni a veled való közösséggel. Köszönjük neked, hogy te ígéreted szerint örökkévaló szövetséget kötöttél velünk, és ebben mindent elrendeztél. Olyan jó lenne, hogyha ezt következetesen komolyan tudnánk venni minden nap az életünkben, és hadd tudnánk tőled olyan dolgokat kérni, amelyekre te is oda tudod tenni a pecsétedet. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy a te szent lelked által légy most jelen közöttünk, te szólj hozzánk a te igéden keresztül. Te látod, hogy milyen szívvel, milyen gondolatokkal, milyen kérdésekkel vagy kétségekkel jöttünk ide. Te teremts most bennünk rendet és csendet, csitíts el bennünk bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni, és valóban be tudjunk töltekezni azzal a mennyei örömmel, amit csak az Úr Jézus tud nekünk adni. És add, hogy ebből az örömből, ebből a forrásból nem csak ma, hanem életünk minden napján meríthessünk. Kérünk azért, hogy szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Az Úr Jézus nevében kérjük, hallgass meg imádságunkat. Ámen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Ámen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely alapján szólni kívánok köztetek, írva található János evangéliumának 16. fejezetében, a már felolvasott bibliai szakaszban, amelyből ismét szeretném felolvasni a 22. és a 23. versnek az első felét. Így szól az Úr Jézus. Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek, és azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, köztudott az, hogy az öröm jót tesz az embernek. Nem csak azért tesz jót, mert jól érezzük akkor magunkat, nem csak azért tesz jót, mert a mi bensünk, a mi lelkünk örül, és ez egy jó, kellemes állapot, hanem tudjuk jól, hogy a belső az kisugárzik az egész életünkre, az egész lényünkre, és a belső öröm bizony meghatározza azt, hogy külsődlegesen milyen a mi életünk, hogyan élünk, milyen a magaviseletünk, sőt, milyen az egészségünk. Ilyen fontos a belső lelki állapotunk. Sokféle öröm létezik. Vannak felszínesebb, vannak mélyebb örömök. Vannak olyan felszínes örömök, amelyeket a külső világ esetleg különösen szilveszter idején próbál provokálni viccekkel, kabaréval, humorral, és azt gondolja az ember, hogy milyen jó, hogy van ilyen, nevethetünk, hahotázhatunk. Ez is egyfajta öröm, egy felszínes ideig való öröm. Aztán vannak olyanok is, olyan emberek, akik különböző szer hatásait keresve akarnak örülni. Különböző szerek hatása alatt szeretnének örülni azok, akik túlzott mértékű alkoholfogyasztásban, drogok használatával, vagy éppen bizonyos ételek, italok, kávé, tea által jutnak el egy kellemesebb és örömtelibb állapotba. Aztán létezik egy olyan öröm, amely az eddig felsoroltakon túl sokkal mélyebb, sokkal az egész lényünket áthatóbb, úgy mondhatnám, egy belső öröm, amely nem a humor által, nem a szerek által, hanem valami más által idéződik elő életünkbe. Találkozunk valakivel, egy jó ismerősünkkel, szerettünkkel, valami jó esemény történik az életünkbe, sikerül valamit megoldanunk, vagy esetleg jobb irányba terelődik a mi életünknek a vágánya. Ilyenkor az emberben egy belső, és nem csak egy-két percig, óráig, egy rövidebb időszakig, hanem akár napokig és hetekig tartó öröm lesz úrrá rajtunk. Sokan próbálnak örömteli életet élni a felsorolt módszerekkel. Sokan próbálnak örömöt keresni az ő életükben, de sajnos mindig van szomorúság is. Ez egy nagyon általános, talán közhelyszerű kijelentés, hogy az életben az öröm és a szomorúság karöltve jár együtt. Amikor valami örömünk van, már egyből arra gondolunk, hogy lehet, hogy nem sokára majd valami rossz, valami kellemetlen, valami nehéz dolog lesz a mi életünkben. A mai ige is kicsit szól erről a kettősségről. Szól arról, hogy a tanítványoknak egy szomorú, fájdalmas, válságos állapoton kell keresztül menniük ahhoz, hogy valami nagy örömöt, valami egész életet átható, tetőtől talpig érő örömöt éljenek át. Egy ígéret hangzik el erre az örömre nézve. Egy olyan élethelyzetben hangzott el az igénk, egy olyan élethelyzetet örökít meg János evangélista, amelyben Jézus Krisztus már látja azt, hogy ő meg fog halni. Látja azt, hogy a tanítványai, mint pásztor nélküli juhok, szét fognak szélebni. És erről az elmenetelről beszél. Beszél arról, hogy nem sok idő múlva szomorúsága és nyomorúsága lesz a tanítványoknak. A világ örülni fog, de ők szomorúak lesznek. Szomorúsággal tölti el mindez a tanítványokat. Nem értik. Nem értik, hogy mi a helyzet. Nem értik, hogy miért kell ilyenről beszélni, amikor egyébként lehet, hogy teljesen átlagos és nyugodt napokat éltek. Miért kell erről beszélni? Értetlenek, kérdéssel teli lelki állapotban vannak. És hogyha belegondolunk, nagyon emberi az ő viselkedésük. Emberi, mert talán mi is tapasztaljuk és átéljük azt, hogy mi sem értünk sok mindent. Nem értünk saját ismerősök viselkedésében dolgokat. Nem értjük az életnek gyakran a lényegét, hogy miért és hogyan és merre, meddig kell élnünk az életünket. Vannak bizonyos elvek, de gyakran egy belső bizonytalanság uralkodik el az emberen, és kételyekkel, kérdésekkel telik meg. Aztán különösen kidomborodnak ezek a kérdések akkor, amikor az élet és a halál határmesdjéje, akár csak a szele is megérint bennünket. Részt veszünk egy temetésen, vagy hallunk arról, hogy valaki, akit esetleg ismertünk, eltávozott a minden élők sorával. Életünknek vannak ilyen eseményei, amelyek bennünket is ilyen kérdésekkel és kételyekkel töltenek el, ahogy a tanítványok is megteltek kérdésekkel. Vannak kérdéseink. Vannak kérdéseink talán most is. Most, amikor idejöttünk a templomba, talán egy kérdéssel a szívünkbe jöttünk. Talán egy élet probléma van elég nagy valószínűséggel mindannyiunknak a szívében. Egy olyan próba, amelyen át kell esnünk, amelyet meg kell élnünk, amelyet hittel meg kell harcolnunk. Ilyen kérdések mindig vannak az életünkben. De lehet, hogy olyanok vagyunk, mint a tanítványok. De a tanítványoknak is volt kérdése. Ott voltak Jézus közelében, és milyen érdekes és milyen skizofrén ez a helyzet. Ott a kérdés a szívükben. Ott van az, akire vonatkozik, vagy akivel kapcsolatos a kérdés, és nem kérdezik meg. Mennyire furcsa ez a helyzet. Nem kérdezik meg. És ez is mennyire emberi. Gyakran előfordul, hogy beszélünk valakiről, vagy valakikről, de úgy tesszük ezt, hogy az illető nincs jelen. Vannak kérdéseink valakivel, vagy valakikkel kapcsolatban, de nem neki tesszük fel a kérdést. Nem neki adjuk fel a problémánkat, ami esetleg vele kapcsolatos. És a történetben nagyon érdekes és nagyon megdöbbentő a számomra az, hogy Jézus ezt látja. Látja, hogy megbojdulnak a tanítványok, hogy vele kapcsolatban vannak kérdések, és azt is látja, hogy nem teszik föl neki ezt a kérdést. Mi emberként talán úgy reagálnánk erre, hogy mennyire bizalmatlanok a tanítványok, és talán meg is sértődnénk. De nézzük meg, hogy Jézus mennyire empatikusan viszonyul ehhez a problémához. Látja a szívükben a kérdést, látja, hogy egymás között tanakodnak, és válaszol erre a kérdésre. Nem neki teszik föl, de mégis válaszol. Mennyire atyai ez a mozdulata az Úr Jézusnak, ez a tette, ez a cselekedete, hogy nem teszik föl neki, titkolóznak, nem nyíltak, nem bizalommal teltek, és mégis választ ad nekik. Emögött az ő nagyon nagy szeretetét érzem, hogy ő túllép mindenféle játszmán, körön, és azt mondja, hogy bár ti nem kérdeztek meg engem, bár problémátok van, esetleg azzal a dologgal kapcsolatban, amiről éppen az imént szóltam, de én válaszolok, és segítek rajtatok, és kiemellek, megpróbálok kiemelni ebből a kételyel teli állapotból. A tanítványok tehát kérdéseket tesznek föl egymásnak azzal kapcsolatban, hogy miről is szól Jézusnak a tanítása, mire vonatkozik az a nyomorúság, amiről beszél. És egyáltalán mit jelent ez a kis idő, amit elmond nekik, hogy nem sokára nyomorúságuk lesz. Jézus így próbálja őket tanítani, hogy elmondja, hogy jön a nyomorúság, de utána valami jó fog kisülni az egészből. Mondhatnám ezt ilyen hétköznapi kifejezéssel. Megértő velük szembe, és amikor látjuk Jézusnak ezt a megértő hozzáállását, akkor el kell gondolnunk, hogy milyen sokszor ad nekünk is feleleteket, akkor is, ha mi nem tesszük föl életünk kérdéseit. Pedig föl kéne tenni. Gondoljunk bele, hogy mennyivel simábban működhetne az életünk, hogyha az Istenről nem csak beszélnénk, hanem az Istennel beszélnénk. Megmondom őszintén, hogy lelkipásztorként sokszor megkísért ez a hozzáállás. Sokat beszélni Istenről, bibliakörökben, igehirdetések alkalmával, konfirmáció órán, ifjúsági órán sorolhatnám az egyéb alkalmakat. Sokat beszélni Istenről, és azt látom gyakran, hogy keveset beszélek Istennel. Kérdéseinket, gondolatainkat, életproblémáinkat igenis fel kell tárni előtte. Mert mi történik akkor, ha feltárjuk? Mi történik akkor, hogyha megkérdezzük? Gyakran az ember azért nem mer kérdést feltenni Istennek, mert fél. Fél attól, hogy olyan dologgal zaklatja az Urat, ami banális, ami bagatell, hétköznapi, apró cseprő. Hozzászoktunk ahhoz, hogy szent és szép szavakkal szólítjuk meg az Isten, cirkalmas imádságokkal, szép veretes énekekkel. Hogy jövök én ahhoz, hogy az én harmadrendű problémámmal zaklassam az Urat? Gyakran ezért nem tesszük fel a kérdést. Nem tesszük fel a kérdést, talán azért sem, mert legbelül Isten képviségünknek az egyik apró bennünk talán megmaradt rögével tudjuk, és bizonyosak vagyunk afelől, hogy Isten válaszolni fog. És lehet, hogy nem is szeretnénk válaszokat. Lehet, hogy egy felszínes és meg nem oldott, úgy mondhatnám, langymeleg élet kellemesebb, mint a hideg vagy forró. Lehet, hogy azért nem tesszük föl Istennek a kérdéseinket, mert nem is akarunk választ. Lehet, azért nem kérünk megoldást, mert jó nekünk úgy, ahogy vagyunk. Jó elvegetálni és ellavírozni így úgy az életbe, ahelyett, hogy áldozatot hozzunk, ahelyett, hogy hiteles életet és hűséges életet éljünk. Talán ez is ott van az emberi kérdések elhallgatásában. Ott van abban, hogy az ember gyakran belesüpped a formalizmusban, amikor a kereteket megtartjuk, de a tartalom beleélésétől már egy kicsit félünk. Mert tudjuk, hogy az igazi imádság, amelyet az Isten mindig meghallgat, az a mi szívből jön. Nem a körmondatok és nem a felesleges udvariassági körök érdekli az Urat, hanem az, hogy mi feltárjuk a szívünket előtte, vagy sem. Elmondjuk a problémánkat, vagy sem. Mi történik, ha elmondjuk? Olyan ez, kedves testvéreim, hogy az ember feltárja a problémáját, és lehet, hogy azt érezzük, hogy nincs megoldás, és az Istennek elmondjuk. És azzal, hogy feltártuk, azzal azt kérjük el az Úrtól, hogy ő munkálkodjon és megoldja. És hogyha ezt megtesszük, akkor minden átnemesül. Átnemesül az a probléma, átnemesül az a baj, ami az életünket érte, és Istennek feltártuk, és esetleg egy év múlva, két év múlva rájövünk arra, hogy Isten a lehető legjobbat hozta ki abból. Lehet, hogy vannak nagy nehézségeink, nagy kérdéseink, de hogyha elé visszük, a kezébe helyezzük, akkor az egész probléma, az egész fájdalom, a szenvedés, a betegség, mind-mind, ami nyomaszt bennünket, átnemesül, és az Isten kezében megoldódik. Megoldódik az egész életünkkel együtt. Így oldódhatott volna föl a tanítványoknak az élete is, hogyha megnyílnak Jézus felé, és így oldódik föl az életük akkor, amikor a nagy fájdalom és a nagy szenvedés után, a húsvét hajnalkor megtapasztalják, hogy mindazt, ami rossz volt, hogy az ártatlan, fiatalon keresztre feszített tanítót, akit követtek, Isten feltámasztotta, és ebből a lehető legjobbat hozta ki, a világ üdvösségét, amit ők borzalomnak, félelemnek, rettegésnek, gyásznak éltek meg, abból hozta ki Isten a legjobbat, az áldozatot. Az, hogy minden embernek üdvössége van. Így fakadhat a szenvedésből és a fájdalomból öröm. És ez megvalósulhat a mi életünkben, a legkisebb szenvedéseinkkel is. És nyilván ezekkel kell elkezdeni. Isten elé tárni a mindennapi életünk problémáit. És akkor ő megnyitja, és teljesen átnemesíti ezeket, és megoldja. Áldássá lényegül át az ő kezében az, amit átokként is megélünk. Ezért van az, kedves testvérek, hogy gyakran betegségen átesett emberek azt mondják, hogy milyen jó, hogy az Isten rámadta ezt a betegséget. Zárójelbe teszem, nem gondolom, hogy az Isten betegséggel sújtana valakit, de mivel a betegséget az ő kezébe helyeztük, ő azt úgy alakította, hogy abból jó jöjjön ki az életünkre nézve. És lehetne sorolni még tovább. Nagyon várom már azt az időt, hogy amikor sokszor arról beszélünk, válság van az országban, mikor tudja már az ember, a magyar nép lerakni ezt a válságot az Úr elé, és akkor az Úr ezt áttranszformálná. Olyanná, hogy abból áldás lesz. Lelki áldás. Minden szinten megnyilvánuló áldás. Persze, ameddig ez nem történik, meg addig csak fövünk a saját levünkbe, fövünk a saját problémáinkban és kérdéseinkben, és azt gondoljuk, hogy majd mi megoldjuk, de a baj csak, mint egy örvény, mint egy spirál, gyűrűzik befelé, és egyre mélyebb, és egyre súlyosabb. Tanítványok így voltak tehát, amikor Jézus a haláláról beszélt, és az Úr Jézus elmondja, hogy lesz nyomorúságotok, lesz fájdalom, nem kerülhetitek el. Azonban, ami a legfantasztikusabb az egészben, hogyha ez az Isten vonzás körzetében történik, akkor mindebből a bajból valami új fog megszületni. Ez szimbolizálja Az a főnix madár, amelyik a hamvaiból föltámad. Azt látjuk, hogy pusztul az élet, pusztul sok minden, pusztul az Úr Jézus ott a keresztfán, a Golgotai kereszten, és mégis ebből születik meg a legnagyobb dolog a világon. Jézus elmondja, hogy öröm vár a tanítványokra. Öröm vár annak ellenére, hogy mindaz, ami akkor körbevette őket, és a krisztusi szenvedés idején a gyászban is körbeveszi őket, nem-e az örömről beszél? De mégis öröm vár rá, hiszen a világ sémája szerint történnek gyakran a dolgok, a világ örül, a hívő szomorú, de mégis úgy lehet ezt igazán egyenes lélekkel elhordozni, hogy tudjuk, Isten kezében ez át fog nemesülni, és jobbá válik. Egy nagyon szép és az embervilág általános életéből vett példát mond az Úr Jézus, a szülési fájdalmat. Hogyha feltennénk a kérdést körünkben lévő édesanyáknak, hogy akik gyermeket szültek, hogyha tudták volna, milyen fájdalommal jár a gyermek megszülése, vállaltak-e volna gyermeket, akkor azt gondolom, hogy minden válasz az lett volna, hogy igen. Fájdalom ott van. És hogyha időegységre lebontjuk a szülést, akkor sokkal nagyobb részben van jelen a fájdalom, sőt, fizikálisan talán végig. És mégis valami új születik meg. Enélkül nem működik a dolog. Ebből a fájdalomból, szenvedésből csírázik ki az új létmód, az új ember, az új öröm. Két jellemzőt mond el az Úr Jézus azzal kapcsolatban, hogy milyen is az az öröm, amely általa megtapasztalható, és nem csak a mi életünk apró cseprő dolgaiból kifakadó Isten elé helyezett örömről beszél, hanem arról a lelki, spirituális örömről, amelyet vele kapcsolatban megtapasztalhatunk, amely igenis visszavezethető egészen az első húsvétig. Visszavezethető arra a szomorúságra és örömre, amit a tanítványok átéltek, mert az egyház azóta ebből az örömből táplálkozik. Mondhatnám azt is, hogy a húsvét hajnalnak a fénye ragyogja be azóta, csak nem 2000 év óta az egyházat. De mi is a jellemzője ennek a keresztény örömnek? Két fontos dolgot emel ki Jézus, az egyik az, hogy senki sem veheti el. Amikor gyermek voltam, szülők, nagyszülők azt tanították, hogy tanuljunk, szerezzünk minél több tudást, mert senki nem tudja elvenni. Mondták ezt azok, akik Kulák István voltak, és minden vagyonuktól megfosztották. Nyilván egy ilyen léttapasztalat mondatta akkor, főleg a falusi, de a városi magyar emberekkel, hogy tanulj, fiam, azt senki nem veheti el tőled. Az Úr Jézus ugyanezt mondja nekünk. Nyerjétek meg, éljétek át az én örömömet, amelyet csak én tudok nektek adni, és ezt senki nem veszi el tőletek. Lehetnek mélypontok, lehetnek szenvedések, a hívő ember is ugyanúgy beleesik ezekbe, de az Úr Jézus öröme nem olyan, mint a világ örömei, amelyekről az igehirdetés elején szóltam, melyik ideig, óráig működnek. Egy-egy viccen, poénon nevetünk, aztán egy perc múlva már nem is emlékszünk rá. Egy-egy szer hatása alatt jó kedvünk van, esetleg néhány óráig, aztán utána még rosszabb helyzetbe kerül az ember. Egy-egy eseménynek a jó volta átitatja az életünket, egy-két napig, esetleg egy-két hétig, aztán utána minden visszasüpped. Miért? Azért, mert belül a szívünkben nem történik meg a strukturális változás. Azért, mert a szívünk nincs tele azzal az örömmel, amely a húsvétnak az öröme, amely a megváltott embernek, a feltámadott Krisztusból élő embernek az öröme. És bizony, hogyha beleesünk a nehézségekbe, akkor gyakran ez az öröm, amelyet talán a fájdalomban nem is örömként, hanem valamiféle mély bizalomként és hitként élünk meg, ez húz ki bennünket. Ez húzhat ki bennünket, és ez óvhat meg pusztulástól és önpusztítástól. Tehát senki sem veheti el ezt az örömet. Senki sem veheti el események, különböző történések, válságok, nem vehetik el ezt az örömet. Mert ez az öröm olyan jellemzője van, hogy örökké való. Ezzel az örömmel belekapcsolódunk tulajdonképpen az Isten mennyei világába. Ez hozzá köt bennünket. Ez az egyik jellemzője tehát. Senki sem veheti el ezt az örömet. A másik pedig, azt mondja az Úr Jézus, hogy azokon a napokon nem kérdeztek tőlem semmit. Olyan helyzetben mondja ezt, amikor tele vannak kérdésekkel a tanítványok. Ott feszül bennük, meg is beszélik egymás között. És azt mondja, hogy amikor eljön ez az idő, akkor ezt a húsvétra is értette, nem kérdeztek tőlem semmit. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy abban az időben, akkor, amikor ez az öröm benne van a szívünkben, és a legnagyobb mélységében átéljük, akkor nincsen kétség, nincsen kételj, nincsenek fájdalmas és nehéz érzések és gondolatok. Amikor ez ott van, akkor az ember megnyugszik, és egy hatalmas nagy hit és bizalom uralkodik el rajta. Mindent értünk, színről színre látunk, mondhatnám az apostol szavaival. Ez a fejlődés, a lelki fejlődésnek a végső célja, hogy az öröm elvezessen odáig, hogy nem kérdezünk semmit, hogy megszűnnek a kérdések. Nehéz ezt elképzelni. Nehéz elképzelni most a mi életünkből nézve esetleg, ebből a társadalmi és világhelyzetből nézve. Nehéz elképzelni azonban, amikor arra a kérdésre kell válaszolni, hogy mégis mikor, akkor azt kell mondjam, hogy nem is olyan távol. Nemrég volt karácsony, vettünk úrvacsorát, és biztos vagyok benne, hogy az ünnepek alkalmával, amikor újra visszaemlékezünk arra az első pillanatra, amikor Isten kezébe helyeztük az életünket, akkor ez az öröm újra hathatósan ott van. Igen, vannak pillanatok, Isten élmények, meghallgatott imádságok, csodatételek, megtapasztalása, amikor eljön az a nap, amikor az emberek nincsenek kérdései. Amikor azt érezzük, hogy megérkezünk, és ezzel párhuzamosan az Úr Jézus is megérkezik az életünkbe. Mind a ketten megérkezünk és találkozunk. Természetesen lesz egy végső megérkezés is. Úgy mondja a Biblia nyelve ezt, hogy ez a parúzia, Jézus visszajövetele. Amikor tanítványoknak tett ígéret minden emberre érvényes lesz, minden hívőre érvényes lesz. Akkor az öröm valóságos lesz mindenki számára, és örökké való, kérdés nélküli, hatalmas, hittel teli öröm lesz az osztályrészünk. Adjon Isten nagyon sok erőt addig a mi életünkbe, azon az úton, amely még addig el fog telni. Azon az úton, amelyben az emberi öröm és bánat váltakozik, de legyen ott a szívünkben az a hatalmas krisztusi öröm, amely túlsegít a fájdalmon, a nehézségen, a megoldhatatlannak gondolt problémákon, mert velünk van a mi Istenünk, és az ő közelében mindannyiunkra örök öröm vár. Ebben erősítsen meg mindannyiunkat a Szentlélek. Amen. Urunk Jézus, hálát adunk azért, hogy te az Atyába bízva, az ő kezébe helyezve életedet jártál a földön. Köszönjük, hogy a te utad a Golgotai keresztben, abban az emberileg nézve hihetetlen fájdalomban és szenvedésben végződött, de ebből a lehető legnagyobb dolog, legnagyobb áldás származik az egész embervilágra, és benne a mi életünkre is. Köszönjük ezt az áldozatot, és köszönjük azt, hogy erre tekintve a mi szenvedéseink is értelmet nyerhetnek, erre tekintve a mi fájdalmunk, félelmünk, szomorúságunk örömmé válhat. Add ezt az örömet, Istenünk, akkor, amikor az év első napjaiban, heteiben előtted megállunk. Ez az öröm vezessen bennünket, és ez lendítsen át sok nehézségen. Könyörgünk azokért, akik a mostani pillanatban is nehéz helyzeteket, pillanatokat élnek meg, akár gyászhelyzet miatt, fájdalom, betegség miatt, lelki tusakodás, egzisztenciális nehézségek miatt, értékválság miatt. Légy az ő, légy a mi erősségünk. És add, hogy keresztényként tudjuk betölteni küldetésünket, és tudjunk szólni, bizonyságot tenni, megélni az evangéliumot, az igazi örömhírt. Jézus Krisztus nevében kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal.
Amen.